Köszöntelek benneteket, és köszönöm a bizonyságtételt. Ez szorosan összekapcsolódik ahhoz az üzenethez, amit én ma el akarok mondani, és meg akarok osztani veletek. Mert ahogy hallottuk a bizonyságtételben, vannak eszközeink, amiket nekünk föl kell ölteni, és harcolni kell, és ez egy nagyon jó dolog. Ahogy ígértem nektek, ezen a délelőtön egy 2x4-es szabályt szeretnék megtanítani, megosztani veletek. Ezeket az igéből vettem, és az igazság, hogy amiről én prédikálok 25 éve, abban nincs semmi új. És ezt komolyan kellene venni, hogy amikor kinyitjuk a Bibliát, a Szentírás szól hozzánk, és nincs új a nap alatt. Ha nem az teljes szentírásra építjük az életünket, akkor összedől. Én bárhova megyek el, sok mindent szoktam elmondani az életemmel kapcsolatosan, az igéhez való kapcsolatomra, és ezek nagyon fontosak. Az egyik dolog, amit szeretnék megosztani veletek, nem tudom, hogy elmondtam az elmúlt két nap alatt, de ha elmondtam, akkor helye van mai nap is. Több mint 30 évvel ezelőtt elkezdtem olvasni a Bibliát. És ahogy láttam, hogy Isten igéje mit tesz hithősökkel, akkor megérintett a Biblia. Megérintett Isten szelleme. Egyébként is sokszor elmondták már nekem, hogy jó neked, hogy hiszel. Hát mondtam, hogy persze, ez egy jó dolog, tényleg jó. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Zsidó 11. Mert aki keresi Istent, annak hinnie kell, hogy ő van. És a Biblia, amit kinyitunk, egy olyan könyv, ami tele van olyan dolgokkal, ami hit nélkül nem működik. Zsidó 11.1-ben ott van a definíció. A hit a nem látott dolgoknak a valósága, és az elkövetkezendőknek a bizonyítéka. És amikor megkérdezik tőlem, hogy jó neked, mert hiszel, de hát hogy lehet hinni, erre szoktam azt mondani, hogy te is hihetsz. Nagyon egyszerűen, római levélben van leírva, a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten beszéde által. Tehát, ha gyenge a hited, vedd elő a Bibliát, és olvasd. És olvasd, és olvasd, és olvasd. És ne elégedj meg azzal, hogy Isten mit tett 2000 évvel ezelőtt, vagy 5000 évvel ezelőtt, hanem amikor azok az igékkel szembesülsz, ami a Bibliában van, és ez szembesített engem. Jézus Krisztus, zsidókhoz írt levélben van, tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Másik igazság. Isten nem személyválogató. Ezek olyan alapértelmű kijelentések. Jakab levelében van. Ő benne nincs sem fény, sem árnyék változás. Tehát az a baj, hogy az ördög a hazugságait behozta az egyházakba. Behozta. És ezért a gyülekezetek olyan tanításokon nőnek fel, vasárnapról, szombatról, hétről, hétre, ami nem, hogy megerősítene őket a hitükben, hanem ami arra készteti, hogy ó, nem kell ezt komolyan venni. Ma már nem működik úgy. Az egyik legnagyobb hazugság, az apostoli kor lezárult. Kérlek, 32 éve olvasom a Bibliát, mutasd meg nekem, hogy ez hol van leírva a Bibliában. Hol van leírva? Sehol. Sehol. De lehet, hogy szuper, hiper, szilárd meggyőződés van erre nézve benned, hogy ez tényleg így van. Miért hiszed el azt, ami le van írva a Bibliába? Miért nem jutsz el arra a hitre, hogy ugyanazokat a dolgokat ma is meg tudja tenni Isten? Hogyha ő nem személyválogató, ha ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, tudod, hogy folytatódik ez az igaz zsidókhoz írt levélben? Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogy folytatódik tovább az ige? Tetszetős, idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Tudod, mi a félrevezetés? Amit az előbb mondtam, hogy az apostoli kor lezárult. Hogy ma már Isten nem cselekszik. Ez egy tetszetős, idegen tanítás. Mert szépen leülök a padba, lehet, hogy fölteszem a lábam, vagy nem. Lehet, hogy összekulcsolom a kezemet, tisztelen tudóan ülök, meg csinálom a dolgokat, amikor kell amment mondok, amikor kell felállok, amikor kell leülök, amikor kell becsukom a szememet. És nem működik az életemben semmi. Több mint 30 évvel ezelőtt értem meg, fogadtam be a szívembe Jézust, adtam át az életemet, őszintén megtértem. Elhívott az Úr, elmentem a teológiára, elvégeztem, egy éve voltam lelkipásztor, amikor szembesültem olyan dolgokkal, amik nem működtek az életemben. Fölálltam, prédikáltam, mert Isten megáldotta a szolgálatom, a dicsőség az Úrnak. Ő hívott el. Amit Jeremiásnak mondott, erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam, csontjaimban van rekesztve. Azt mondtam, majd bolond leszek, hogyha megyek a lelkésznek. Az alatt a másfél-két év alatt, amíg gyülekezeti tagként növekedtem, 18 évesen, láttam azt, hogy a gyülekezet hogy bánik a pásztorával. Mindenütt így van. Nincs otthon lábtörlő. Meg sok minden más egyéb. Sajnos. És azt mondtam az alatt a két éves forgolódásom alapján a gyülekezetbe, hogy én ebből nem kérek. De Isten erősebb volt, és rászedett. És azért a 25 év alatt, mióta lelkipásztor vagyok, sok mindent kaptam, és átéltem. De hát, Zentai testvér, elmondhatnád, hogy milyen egy pásztornak az élete. Igen. Na, nem erre akarok kitérni, meg nem bérelt fel engem a Dániel, hogy most én erről beszéljek egyáltalán, csak egyszerűen, és nem a keserűség beszél belőlem, mert hálás vagyok Istennek, hogy elhívott. Hálás vagyok azért a 25 évért. Csak szeretnélek figyelmeztetni, hogy aki kiáll és prédikál, azt mondja a Biblia, kettős megbecsülés. Nem tudom, hogy ezt el kellett mondanom, vagy nem, mindegy. Én úgy gondolom, hogy valami, amikor kapok valamit, ezt el kell mondanom, és mondanom kell. Szóval, amikor én elkezdtem olvasni a Bibliát, és láttam azt, hogy Isten mit tesz Pállal, Mózessel és az összes többivel, azt mondtam, és mit teszel velem. És ne elégedj meg kevesebbel. Mert hogyha kettős hited van, az nem fog működni. Mert ha elhiszed azt, ami le van írva a Bibliába, akkor azt is el kell hinned, hogy Isten veled is meg tudja tenni. Jó néhány évvel ezelőtt olvastam olyan könyveket, hogy Isten milyen fantasztikus módon cselekszik X-el, Y-nal Amerikába, Izlandon és különböző helyeken, és úgy az embernek ilyenkor leesik az álla, hogy micsoda sikersztorikat olvas az ember, vagy hall, és hát úgy voltunk vele, hogy hát ott igen, olyan jó messze, több száz kilométer, vagy több ezer kilométerre, ez valószínűleg így működik, de nálunk Magyarországon nem. És voltunk egy konferencián, ahol az adakozás áldásáról volt szó, az első zsengéről, és annyira megindított az Úr, hogy ami pénzünk volt, azt odaadtuk. És csak utána később döbbentünk rá arra, hogy százszorosát vetettük. Vagy annak, amit vetettünk, annak százszorosát kaptuk vissza. Döbbenet. A szívedet vizsgálj, Isten. Ne azért adj, mert úgy gondolod, hogy kaphatsz. Ez nem egy automata, amibe bedobod, és kijön. Nem. Mert Isten a szívek és vesék vizsgálója, és tudja, hogy milyen az életünk. De számtalan olyan dolgot tudnék mondani az életünkből, hogy holnap reggelig is beszélhetnék, hogy milyen hatalmas az Isten. Elmentünk egy idős testvérnőhöz, aki megsüketült. 94 éves volt a testvérnő Veresegyházon. Már néhány éve meghalt, 96 vagy 97 évesen. És azt mondta a 60 éves édesanyja, meg az, vagy a 70 éves édesanyja, meg az 50 nem tudom hány éves előjáró testvér, vagyis a lánya, meg a unokája, hogy ne menjünk, mert a néni tök süket. De azért elmentünk, mert vittük az úrvacsorát, elmentem az előjárómmal, a feleségemmel meg én, és akkor láttuk, hogy ott van a spirálfüzet az ágy szélén, és így kommunikáltak a nénivel. Később tudtam meg, hogy az egyik fülére 30 éves süket volt a néni. A másik miha megsüketült. Az orvos azt mondta 94 évesen, hát már így fog meghalni. Nem bántam az orvosokat, ez a valóság. És hiába ordítottunk, meg próbáltunk kommunikálni a névvel, fú, tök süket volt, bocsánat a kifejezés. És oda mentünk, vittünk úrvacsorát, és imádkoztunk. És csak annyit csináltunk, hogy oda mentünk a feleségemmel, rátettük a kezünket a füleire, és azt mondtuk, efatta nyíj meg. És eljöttünk. Másnap reggel csörög a mobiltelefon, nézem, hát a Deák néni telefonja csörög. Felveszem, és a Deák néni beszél bele. Drága prédikátor testvér, bárhova megy, mondja el, hogy Isten megnyitotta a 30 éves süket fülemet, és a másikat is. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Van humorérzéke Istennek? Van. 94 éves süket asszony. 30 évig süket az egyik fülére. Megsüketül a másikra. És egy nagyon egyszerű imádságra. Csak ugyanazt csináltuk, amit Jézus. De erre van felhatalmazásunk. Ezt mondta Jézus. Amit én tettem, tegyétek ti is. Elmentünk, rátettük a kezünket, azt mondtuk, efatta nyíj meg, és eljöttünk. És másnapra megnyílt a 30 éves süket fül. Rá egy évre, 95 évesen megyek, mert minden hónapban vittem úrvacsorát. Látom, hogy pityereg a néni, ez a testvérnő mindig vizsgáztatott, nem azért, mert ő volt a teológiai bizottság tagja, hanem csak egyszerűen állandóan olvasta a Bibliát, imádkozott, és énekelt, és olvasta a Bibliát, és mindaz, amit ő megtanult a 95 év alatt, próbálta felidézni, és úgy, hát kitől kérdezte volna, hanem a pásztorától, a prédikátor testvértől, hogy úgy van, nem vizsgáztatás volt, csak én éreztem annak. Még jó, hogy okostelefonom van, és van benne 20 magyar bibliafordítás, meg sok más egyéb, és gyorsan kikerestem azonnal azt, amit nem tudtam fejből. Vagy éppen nem voltam benne tisztában, vagy éppen esetleg kérdés volt bennem, és nem szerettem volna, hogy esetleg olyan választ adjak a 95 éves Deák néninek, ami talán nem helyes lett volna. És azt mondja sírva, látom, hogy a Biblia nem ott van az ágya szélén, hanem a polcon fenn. És azt mondja, testvér, nem látom. Nem látom a Bibliát. Nem tudom olvasni. És pont vasárnap prédikáltam az Ékes kapu sántájáról, amikor Péter megy az imádság házába, és ott van a béna, és rátekint Péter, és azt mondja, ezüstöm és aranyom nincs. De amin van a názáreti Jézus nevében, kelj föl és járj. És mit csinál Péter? Ráncigálja ezt a béna embert. Ez van benne, ez van leírva. Igen, ne rázd a fejed, ez van. Ráncigálja ezt a béna embert. Megfogja és fölrántja. És akkor erősödik meg a lába és a bokája. Addig nem. És arról prédikáltam akkor vasárnap délelőtt, hogy ez a hitnek a lépése volt. Egy bénát ráncigálni? Ó, de bátor dolog. De ha az Úrtól kapsz egy kijelentést, és azt meg kell tenned, akkor az működik. És imádkoztam ezért az özvegyasszonyért, ezért a 95 éves testvérnőért. Ott volt az előjáróm is. Rátettem a kezemet, és azt mondtam, hogy Uram, úgy, ahogy megnyitottad a 30 éves süket fülét, imádkozom azért, hogy nyisd meg a szemét, hogy lásson. Nyisd meg, Uram, hogy tudja olvasni a te igédet, hogy tudjon téged dicsérni és magasztalni. És levettem a polcról a Bibliát, mert úgy döntöttem, hogy ez a hit lépése. Kinyitottam, oda tettem, és azt mondtam, olvassa. És azt mondja, nem látom. Nem látom. Na, mondhatnád, nem jött be. Van egy nagyon érdekes történet a Bibliában. Jézus, amikor imádkozik egy vakért, szembeköpi. Ez van leírva a Bibliában. Rátesz a kezét, és imádkozik érte, és azt megkérdez, mit látsz? És azt mondja, vak, úgy látom az embereket, mintha fák lennének, járkáló fák. Jézus nem jött be. Megint ráteszi a kezét, és amikor elveszi, így van leírva az evangéliumban, tisztán lát mindent. Tudjátok, a Biblia programok miatt sok Bibliát digitalizálok, meg konkordanciákat, meg lexikonokat, meg szótárakat és minden egyebet, és egy neves kommentáríró, nem mondom a nevét, szándékosan nem mondom, mert nem szeretnék senkit lejáratni, se emelni, semmi, mert nem ez a szolgálatom, és nem az a célom. De amikor eljutottam ehhez a részhez, az evangéliumba, akkor írja ez a neves kommentáríró, hogy két dolog is van ebben a történetben, ami kérdéses. Az egyik, hogy miért köpi szembe Jézus, És hogy miért nem gyógyul meg azonnal a vak? Én meg csak egy jót mosolyogtam magamban, mert Isten határozottan és világosan megértette velem, hogy nem azért kellett Jézusnak kétszer imádkozni, mert nem jött be, hanem azért, mert ez érted van, meg érted van, meg érted van, meg értem van. Hogyha egyszer valakiért imádkoztál, vagy egy dologért imádkoztál, és nem jött be, akkor ne add fel. Ne add fel. És azt mondta nekem Isten, ha Jézus kétszer imádkozott egy vakért, akkor bátran imádkozz 100-szor és 1000-szer is. És imádkoztam még egyszer ezért a testvérnőért. Bátrabban, és hittel. És azt mondtam, Uram, nyisd meg ennek a testvérnek a szemét. Megint kinyitottam a Bibliát, odaadtam neki, és elkezdte olvasni. Dicsőség az Úrnak. 95 évesen. Ezt nem azért mondom. Látod, van szemüvegem, meg néha váltogatom most már. Imádkozom, hogy az Úr gyógyítsa meg a szememet, de azt is értem, hogy ez nem egy ilyen automata. Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Meg azt is értem az Efézusi levélben, hogy aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó isteni szellem által, a Szent Szellem által, övé a dicsőség az egyházban most és mindöröké. Amen. Ez így működik. Isten megmutatja és megteszi a hatalmát, és meg fogja tenni ezt a hatalmát. És azért mondom ezeket a dolgokat, nem azért, hogy hú, a Baranyi Laci. Tényleg érdekes volt, mert mondta nekem a Dániel, hogy szeretném a téves dolgokat elhesegetni a kedves testvérektől. Miért a Baranyi Lacit hívtátok meg? Ő nem engedi, hogy előjárók legyenek, meg ne legyen énekkar. Hát ma hangsúlyozom nektek, hogy van énekkar Szadán, meg van előjáróság. Jó, tehát meg számtalan dolog, de én ennek örülök, amikor olyanféle információk, meg üzenetek hangoznak, ami hazug dolog. Boldogok vagytok, ezt mondta Jézus, ha gyaláznak, vagy mindenféle rosszat mondanak rólatok, örüljetek, ti nevetek föl van írva. Na, szóval erről a részről ennyit. De ezeket a dolgokat, és ezt is sorolhatnám holnap reggelig, hogy milyen csodákat éltünk és élünk át, dicsőség az Úrnak. Mert ő tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. És soha ne add fel. És még egy dolog, amit szintén elmondok mindenhol, mert ez a küldetésem. Szerinted, kérdés, első kérdés, Isten akarata az, hogy megtérjenek az emberek, igen vagy nem? Igen, mert le van írva a Bibliában, hogy nem akarja, hogy egy is elveszen. 2 Péter 3. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, hogy egyesek gondolják, hanem türelmes hozzánk, mert nem akarja azt, hogy némelyek elveszenek, hanem, hogy mindenki megtérjen. Meg fog térni mindenki? Nem. Akkor miért imádkozol az emberek megtérésért? Hogy? De hát nem fog megtérni mindenki. Aha. Na jó, mindjárt szabadon foglak. Ne haragudj. Örülök, hogy így mondod. Isten akarata, hogy meggyógyuljanak az emberek? Így van? Meg fog gyógyulni mindenki? Nem. Mégis nagyon sok helyen, gyülekezetekben, hogy imádkozik a gyülekezet? Uram, ha te akaratoddal megegyezi, akkor gyógyítsd meg. Hú. Miért nem teszed hozzá? Uram, ha te akaratoddal megegyezik, akkor hadd térjen meg. Hú. Érzed ezt a kettősséget? Mert én látom és tapasztalom az elmúlt 32 év során. És ez a gyülekezetnek a bűne és a hitetlensége. És hány és hány hazug, nem akarom jelzőkkel ellátni, olyan történeteket mesélnek el, hogy hát ne imádkozzunk már, hogy meggyógyuljon, mert már olyan történetekkel tele van a padlás, meg a háztető, hogy valaki meggyógyult, aztán eltért, és elmaradt, és gonoszságot cselekedett. És olyan, na szóval értsétek már meg, hogy vagy a Bibliát választom, vagy hazug történeteket. Vagy vallásos dolgokat. Nem. Ha az igét vesszük, akkor vegyük az igét alapul. Ézsaiás könyve. Amikor a messiási profécia hangzik Ézsaiás könyvében. betegségek férfia volt, fájdalmak férfia, betegségek ismerője, fájdalmak férfia. Eltakartuk az arcunkat, mert azt gondoltuk, Isten csapása, sújtja és kínozza. Pedig a mi vétkeinkért kapott sebeket. Ő bűnhődött, hogy nékünk békességünk legyen, az ő sebei által gyógyultunk meg. Múlt idő. És hogyha rögtön azt mondod, hogy miért hozom az Ószövetség igét, akkor olvasd el ugyanezt Péter levelében, második levélben, az ő sebeiben gyógyultunk meg. Egyébként sem hiszek abban a hazugságban, hogy az Ószövetség ma már nem érvényes. Hiszek abban, hogy a teljes Szentírás igaz, és ámen, és komolyan kell venni, mert ha Jézus azt mondja a hegyi beszédben, a Máté 5-ben, ezzel kezdi a hegyi beszéd tanítását, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. És hogyha Jézus számára fontos volt az ószövetségi kijelentés, akkor számomra is ugyanolyan fontos kell legyen. És még egy tovább megyek. Tudjátok, hány olyan dolog van, amit a teológia megkérdőjelez? Hogy ez Deutero Ézsaiásnál van, ez Mózes, nem is Mózes írta Mózes könyvét, és számtalan olyan okoskodás hangzik el a teológiákon. És tudod, mi a legdöbbenetesebb? Az, hogy a sátánnak nem volt kérdés ezek a ma kérdéses ige szakaszok. Tehát amikor Jézus ott van a pusztába, és megkísérte az ördög, ma a teológia nagy része arról beszél, hogy ezek a kijelentések ott az Ószövetségben nem olyanok, amit szó szerint kellene érteni. És Jézus nem azt mondja az ördögnek, figyelj ördög, ki pár ezer év múlva, 2000 év múlva a teológiákon azt fogják tanítani, hogy ezt nem kell úgy érteni, hanem másképp kell érteni. Nem. Na, az ilyenkor nem is tudom, mit mondjak. Szóval, hagyjuk, bocsánat, mert idegesítem magamat azon, ami van a butaságon. Miközben az ördög nem kérdőjelezi meg az igét. Mindegy, hogy Mózesnál van, vagy Ézsaiásnál, nem. Hanem azzal jön és harc, kis küzd. És a ma egyháza alszik. Alszik. És sokkal inkább hallja az ördög hazugságait, mint az élő igét. És sokkal vevőbb azokra a tetszetős idegen tanításokra, aminek semmi köze a Bibliához. Szeretnélek fölrázni. Ez a küldetésem, ez a szolgálatom. Az, hogy különböző híreket terjesztenek rólam, dicsőség az Úrnak. Hallottad a tegnapi tanítást, a tegnap előttit, és hallod a mait. Döntsd el, kinek van igaza. Szeretem az igét szenvedélyesen. És szeretem az Urat szenvedélyesen. És nem szeretem az egyházi zsasdit, a vallásosságot. Nem. Borsózik a hátam tőle. Amikor szabályokba, rendszerekbe próbáljuk bele tömni, nyomni azt, ami nem fér bele. És levágni azt, ami más. Mert nem vagyunk egyformák. Korintusi első levél 10. része, 12 verset hoztam alapgondolatként, aztán a többit utána. 1 Korintus 10.12. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. 73. Zsoltár 2. verse mondja, az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. És hogyha kinyitod a 73. Zsoltárt, akkor rájössz arra, hogy miért jutott ebbe a helyzetbe a Zsoltáríró. Mert látja a bűnösöknek a jólétét, és ő, mint Isten félő ember, nyomorúságok között, bajok között van, és egyszerűen arra a megállapításra jut, hogy nincs értelme Isten félelemben járni. De értsétek meg, hogyha erre a következtetésre juttok, akkor egy olyan lejtőnek a legaljára kerültök, ahol nincs megállás. Ezért hangzik el ez a második vers, az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. Annyira tudjuk a másikat megnézni, hogy mit csinál. Hogy viselkedik, hogy gondolkozik, hogy öltözött, mit mond, hogy néz, ahelyett, hogy a célegyenest az Úrra tekintenénk. Rendkívül fontos igazság, és szeretném azt felolvasni még ebből a Zsoltárból, ami a végén van. Én hiába tartottam tisztán a szívemet, 13. verstől olvasom, hiába mostam kezeimet ártatlanságomban, csapások értek minden nap, fenyítés minden reggel, már azt gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna a fiad nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűn nekem. Szóval nem az a baj, amikor valamit nem értek, hanem az a baj, amikor nem fordulok Istenhez. És nem a legjobb helyen keresem a választ. És nem megyek oda a problémámmal, a gondommal, a kérdéseimmel, a kétségbeeséseimmel, és mindazzal, ami nem működik az életemben. Amikor szakadék van a hitem és az ige között. Szakadék van a gyakorlatom és az ige között. Gyere az Úrhoz, figyeljétek! Elgondolkoztam rajta, és a 17-es vers, 73. Zsoltár, végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem. Ez a válasz. Ha csak a körülményeidre figyelsz, pukni fogsz. Tudod, mit mond Pál apostol? Hitben járunk, nem látásban. Mit mond még Pál? A láthatók, ideig valók, az örökké valók, most a láthatatlanok pedig, bocsánat, elmondtam a poént. Na még egyszer, tehát a láthatók, ideig valók, a láthatatlanok, örökké valók. Így van? Ki szerint van ez így? Hú, dicsőség az Úrnak. Akkor kérdezem, miért az ideig valók határozzák meg az életedet nagy mértékben? Miért? Nem érdekes? Nem is értem. Ábrahámról sok helyen olvasunk, római levél az egyik kedvenc részem, amikor azt mondja Pál, hogy Ábrahám, amikor megkapja az Isten ígéretét, hogy annyi magod lesz, mint égen a csillag. Mit is mond a római levél? Leírja azt, ami Ábrahám végigment. Ez egy nagyon kedvenc ige szakaszom. Így fogalmaz Pál, hogy reménység ellenére is reménységgel hitte, hogy ez az ígéret beteljesedik. Isten ígéretét nem vonta kétségbe hitetlenséggel, hanem megerősödött hitében, amikor dicsőséget adott az Úrnak. És amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, és már Sára méhe is elhalt, nem vonta kétségbe hitetlenséggel az Isten ígéretét. Nagyon fontos igazság ez. Azok a látható dolgok, amik ideig valók, azok körbevesznek, és ha tetszik, ha nem, azok néha még az elménkben és a szívünkben is ott vannak. Így van? Ábrahám végig gondolta, hogy százesztendős. Nem vagyok nemzőképes. Végig gondolta, hogy Sára méhe meddő, és elhalt. Végig gondolta. Tessék? Így van, kinevette Sára Istent. Így van. De Ábrahám nem azt mondta, hú, kaptam egy ígéretet, gyermekem lesz. Nem. Sára meddő, nem baj, Isten csinál valamit. Nem, nem vonta kétségbe, amikor erre gondolt. Vagyis, ami fizikailag körbevesz, és amit tapasztalsz, azzal nincs baj, hogy ezt végig gondolod. Azzal van baj, amikor állandóan ezen jár az eszed. Érted? Ezzel van a baj. Beteg vagyok. Jaj, de beteg vagyok. Jaj, de beteg vagyok. Szóval, ha csak ezen jár az eszed, hát akkor beteg maradsz. És figyelj csak, amikor arra gondolt, ami tény, az szembe volt Isten ígéretével. És hogyha újból és újból csak ezen jártatom az elmémet és a gondolataimat, ezek a hitetlenséghez visznek. És amikor a hitetlenségbe kerülsz, akkor szembe vagy az Isten igéjével, és kétségbe fogod vonni az Isten beszédét. Nem vonta kétségbe Isten ígéreteit hitetlenségben, hanem megerősödött hitében dicsérve az Urat. Szereted az Urat dicsérni? Isten dicséretek között lakozik. Tudod, amikor eljutok a Biblia utolsó könyvéhez, a Jelenések könyvéhez, akkor hatalmas hangon éneklik a bárány énekét, a dicséret, a tisztelet, az imádat, az övé, mert méltó erre. És jegyezd meg, hogy nem baj, hogyha végig gondoltad mindazt, ami körbevesz, és mindaz, ami a te fizikai problémát, szükségletet, dolgait, de ne ezen járjon az elmét. Vedd komolyan az Isten igéjét, ne hajt, hogy a kísértések odáig menjenek, hogy kétségbe vonod az Isten beszédét, dicsérd az Urat, fel fog szabadítani Isten. Hiszek ebben. 2x4 szabály. Alappilléreink vannak, amire föl kell építkeznünk. Péter levele beszél arról, hogy mint élőkövek épüljünk fel. És hogyha nem stabil az alapjaink, akkor hiába építünk dolgokat, nem fog működni. Pál azt írja a korintusi első levélben, hogy Krisztus a alap. Hogy ki mit épít erre, majd az a tűz fogja kipróbálni, mert tűzben jelenik meg. Lehet értékeseket építeni, aranyot, ezüstöt, de lehet olyat is, ami éghető, szalma, széna pozdorja. Munkája megég, kárt val, de olyan lesz, mint a rejszlák, mint ami leégett. Bár én nem olvasok a Jelenések könyvében olyat, hogy nagy sokasság minden népből, nyelvből, nézd már itt a sarokba, itt vannak a leégettek. Pedig lesznek, mert a Biblia beszél. Nem mindegy, hogyan megyünk be a mennybe. Csúszva, mászva, vagy futva. Nem mindegy. Szóval a négy alap, amit az Úr a szívemre helyezett, több alap is van, de most csak négyről szeretnék beszélni. Az első az ige. A során teljesen mindegy, mert úgy gondolom, hogy nem az számít, hogy most ide raktam le egy követ, meg utána mellé, meg még egyet, hanem ezek a kövek legyenek lerakva, ezek a kövek legyenek stabilak, ezek legyenek nyilvánvalóak. Ez a négy kő... Az első az ige, a második az imádság, a harmadik a közösség, a negyedik a bizonyságtétel. És mindegyik külön egy ige hirdetés lehetne, de nincs arra lehetőségünk, meg kapacitásunk, hogy befogadjuk. Ugye 2019-ben 30 zettabájtnyi lesz az adatmennyiség, és erről tegnap beszéltem. Józsué könyvéből hoztam egy nagyon drága kijelentést, amikor a Biblia arról beszél, hogy Józsuénak, mint Mózes szolgájának, mert Mózest eltemeti Isten, nem mehet be az ígéret földjére, és Józsuénak kell bevezetni ezt a konok és kemény nyakú és kemény szívű népet. És Józsué, mint Mózes szolgája, látta mindazt, amin átment Mózes. Nem véletlen van Józsuéba félelem. Nem véletlenül mondja neki Isten, ne félj, légy bátor és erős, ne félj, légy bátor és erős. És ezt mondja a következő Józsué könyve első rész, ez etalon, ez legyen a szívedbe, tanuld meg ezeket az igéket, úgy, ahogy én tudom ezt kívülről, el tudom mondani, legyen ez a szívedben. Azt mondja az Isten, senki nem állhat ellened, úgy, ahogy Mózessel vele voltam, vele leszek. Itt van a törvény, tanulmányozd ezt éjjel és nappal. Ne térj el ettől se jobbra, se balra, hogy boldogulj és sikeres legyél. Mennyire szereted az Isten beszédét? Valaki azt mondta, egy amerikai pásztor, és nagyon tetszett ez a gondolat, csak annyira szerethetem Istent, mint amennyire az igéjét. Imádkozhatsz hozzá, mondhatod, hogy Uram, szeretlek, dicsérlek Uram, és imádlak. Közben pedig ott van a Bibliád, és talán soha nem nyitott ki, azt se tudod, hogy hol van Habakuk könyve, vagy éppen mi van benne. Na jó van, akkor tudjátok. Mégsem mondtátok, hogy köszönöm, jó. Akkor majd valaki mást mofog. Jó, igen, általában ez is jól hangzik. Na jó, köszönöm. De azt mondja Isten Józsuénak, tanulmányozd ezt éjjel és nappal. Ne térj el ettől se jobbra, se balra, hogy boldogulj és sikeres legyél. És akkor beszélnek emberek, hogy van-e a Bibliában sikerről szó? Itt van Józsué 1:5-9. Nem az amerikai sikerről beszélek, hanem arról, hogy a Biblia nagyon világosan és egyértelműen beszél arról, hogy meg akar áldani és sikeressé akar tenni. Meg arról is beszélek, mert itt azért meg kell említeni azt, amit Pál leír Timóteusnak az ő levelében, hogy nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit nem hoztam, és nem is fogok elvinni ebből a világból. És hogyha van ruházatom és élelmem, akkor elégedjek meg. Szóval már tegnap említettem nektek, hogy jó lehetőség az, hogyha van egy hangzó Bibliád, és hallgatod a Bibliát. Vagy az okos telefonodon nem csak a duc-duc-duc-duc-duc-duc jó kis zenék vannak, úgyhogy még az agydugó benne van a füledben, de még a buszsofőr is hallja az üzenetet, vagy éppen azt a dörömbölést, vagy éppen megy egy kocsi, és akkor csodálom néha, hogy valaki hogy nem így száll ki a kocsiból, hogy olyan rezonancia van egy-egy kocsiba, hogy döbbenet számomra. De Néha elgondolkoztam azon, volt egy időszak, amikor fótra jártam egy ökumenikus iskolába tanítani, és busszal jártam, és néha volt egy olyan késztetésem, hogy fölállok, kinyitom a Bibliát, és jó hangosan elkezdem olvasni. Lehet, hogy furcsa lett volna, de annyi olyan dolog van, amire késztet Isten, hogy, és legfőképpen erre, hogy az igét olvasd és tanulmányozd. És elmondtam tegnap, és ma is elmondom, hidd el, hogy az ördögnek sokkal több ideje volt már a Bibliát tanulmányozni, mint neked lesz. És mégis de szereted vasárnaponként esetleg bekapcsolni a tévédet, és nézni éppen azt a kedvenc sorozatodat, ami van. Döbbenet. 18 éve nem nézek tévét. Filmeket szoktam nézni, szóval azért nehogy olyan hamar mondjátok, de nem nézem a hülyeséget. És szelektálok. És próbálok egyre kevesebbet ezzel foglalkozni és élni, mert annyi minden van, amit nem tudok még az igéből. És annyira fontos az Isten beszéde. Nem marad meg más. Nem marad meg más. Minden elmúlik, minden változik, de az Isten beszéde megáll. És Józsué, ha Józsuénak azt mondta Isten, hogy a sikered és a boldogulásod feltétele az, hogyha az Isten igéjében élsz és jársz, akkor a mi sikerünk és boldogulásunk is ez lesz. A második igazság az imádság, ami egy nagyon szilárd alap. Az 1 Tesszalonika 5:17-18, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. De mi van előtte és mi van utána? Lehet, hogy tudjátok már ezt az igeverset, mert olyan sokszor elhangzott, hálaadó napok, kedvenc ige helye. Mindenért hálát adjunk, testvérek, mindent bele! Hajrá! Már csak azt hiszük, hogy a foci pályán vagyunk, nem? Hajrá! Vagy éppen valamilyen párt gyűlésen. De mi van előtte, és mi van utána? Hadd olvassam. Vigyázzatok! Senki se fizessen a rosszért rosszal. 15. verstől olvasom. Hanem arra törekedjetek, mindenkor a jóra egymás iránt, és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a tiatokra. A prófétálást nevessétek meg. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, és a rossznak minden fajtájától tartózkodjatok. Imádság. Szakadatlanul. És úgy, ahogy az egyik ének mondja, ha nem lesz erő ajkamon, dicsérni fog sóhajom. Nem biztos, hogy minden esetben úgy kell imádkozni, hogy becsukott szemmel. Ha elindulsz otthonról a kocsival, akkor ne becsukott szemmel tedd meg a következő kilométereket, mert te imádságos szívvel vagy, és ne ezt a megszokást gyakorold, mert biztos karambolt fogsz okozni. Hanem nyitott szemmel. De imádkozz, adj hálát, mindenkor, mindenért. Ha fáj, azért. Nem azért, mert fakírképzőbe íratod be Isten, hanem azért, hogy igaz legyen az ige. Köszönöm, Uram, ezt a nyomorúságot, és dicsérlek azért, mert kihozol belőle. Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. És a képen magáért beszél, ne egy önző imádság van. Lehet, hogy szeretsz golfozni, vagy tekézni. Uram, te add, hogy beguruljon a golyó. Nem rossz. Csak nem hiszem, hogy ez egy imádság. Ez egy vágy, egy óhaj. Nagyon szeretnék nyerni. Nem gondolom, hogy ezt az igét rá lehet húzni erre. A harmadik igazság a közösség, vagyis az Isten tiszteleti alkalom. Nagyon szeretem a zsidókhoz írt levél 10. részének 25. versét, na ezt is az egyházak kiforgatták. Egyházatokat ne hagyjátok el, mint némelyek szokták. Szó sincs erről a zsidó 10:25-ben. Ott az episzünagógé görög kifejezés van, ami az összejöveteli alkalomról szól. Egyébként sem volt 2000 évvel ezelőtt annyi egy, nem volt 2000 évvel ezelőtt református, katolikus, evangélikus, baptista hídgyülekezete, pünkösdi, meg az összes többi. Nem volt. Ez csak ma mondja a lelkész, mert esetleg meg akarja tartani a híveit. Közben pedig az Úr tudja megtartani, és nem a lelkész. És ez az igét idézik nagyon sokan nagy egyházi távlatból, hogy benne van a Bibliában, hogy ne hagyd el az egyházadat. Nincs beírva. Nem az egyház üdvözít, Jézus Krisztus. És nekünk úgy kell prédikálni, úgy kell élni, hogy kedves legyen a körülöttünk lévőknek, hogy bemutassuk azt a Krisztust, aki a Bibliában van. De tény az, hogy a zsidó levél 10. részének 25. verse beszél erről, hogy az összejöveteli alkalmainkat ne hagyjuk el. Tudjátok, a 25 év alatt, mióta lelkipásztor vagyok, sokszor tapasztaltam a különböző gyülekezetekbe és körzetekbe, hogy mindig van valami ok vagy indok. Most jött az unokám meg, a gyermekem Budapestről, vagy éppen születésnap, vagy éppen, ki tudja. Szóval mindig lesz valami, pont az Isten tiszteti alkalmak idejére. Jut belőle. Meg amúgy is a jövő héten is el tudok menni, jövő héten már más programom van, de mindegy. Kornya, tudjátok, hogy gyakorolta? Ki az, aki ismeri Kornya Mihályt? Én nem ismerem, én nem akkor éltem. Jó, ezt már tegnap is eljátszottuk. Jó, rendben. Igen, olvastunk róla. Nagyon szerettem olvasni a Kornya Krónika című könyvet. Azt írják, Kirner Bertalan azt írja Kornyáról, hogy még azt a legyet is utálta, ami a kocsma falán mászik. Jó, bocsánat, ez nem az összejöveti alkalomról szól, na mindegy. De ez nagyon tetszett nekem. Aztán a másik dolog, ami nagyon tetszett nekem, hogy Kornya kizárta azt az embert a gyülekezetből, aki 3 istentiszteleten nem vett részt. Ez van leírva. De tudjátok, mit jelentett ez? Egy vasárnapot. Mert reggel, délbe és este. Tehát ha elfogadható indok nélkül, jaj, bocsánat, nem azért mondom, hogy itt ezt be kell vezetni, tehát nagyon, nagyon rázza a fejét a pásztorotok. Na jó, de döbbenetes dolgok ám ezek, de ez le van írva a Kornya Krónikába, Kirner Bertalan könyvébe. Meg azt is leírt, azt is elvárt a Kornya, ha valaki beteg volt, és otthon maradt, és nem tudott eljönni, a szomszédjával küldje el a tizedet. Ez is le van írva. Meg sok minden le van írva, hogy amikor vendégül látták egy testvérnő, elment, meg meghívta a Kornya testvért, akkor Kornya testvér azt mondta, hogy köszönöm szépen, hogy nem kérek a főztjéből. Mert a testvérnő nem ment Isten tiszteletre, hogy készüljön és vendégül lássa a Kornya testvért, és azt mondta a Kornya testvér, ha a testvérnek nem kellett az én főztöm, akkor nekem sem kell az ő főztje. Na jó. Visszatérve a 3. pontra, a közösségre, és ő hívta össze a gyülekezetet, nem szavaztatott 2/3 többséggel. Köszönöm. Talán az volt, igen, igen. Paraszt apostolunk volt, úgy tűnik, a baptista teológián is ezt tanultuk az egyház történelem órán, hogy ő volt annyi embert bemerített, mint ma a magyar baptista missziónak a létszám, olyan 10-15 ezer embert bemerített az élete során. Persze azt is leírták a könyvébe, hogy sok ördögöt is bemerített. Na jó, közösség. Rendkívül fontos, hogy egyedül nem élheted meg a hitedet. Rendkívül fontos, hogy megértsd. Hadd olvassam el nektek ezt a verset, amit kivetítettem nektek, a zsidó 10:25-öt. Már említettem, hogy több bibliafordítást digitalizáltam, több mint 20-at, és ezek közül vannak kedvenc bibliafordításom, az egyik a Csia Lajos féle református lelkésznek, aki Erdélyben szolgált, és ő az eredeti görögből fordította az Új Szövetséget, és szó szerint adta vissza, ezért nem igazán alkalmas prédikációra, de egy-egy igeversnek az idézése az eredeti szöveg visszaadására tökéletesen jó. A másik Vida féle fordítású, egy baptista pásztor volt. Egy időben élt a Csiával, és hogyha rákeresel a magyar bibliafordításokra, akkor ez a 2 fordítást fogja a internet is visszaadni, hogy szó szerinti fordítások ezek az ige fordítások, a Csia Lajos és a Vida Sándor. Csia ezt mondja, zsidó 10:25, amellett ne hagyjuk abba a nála való összegyülekezésünket, mint ezt némelyek szokásuk, hanem bátorítsuk egymást, és pedig annál inkább minél gyorsabban látjátok közeledni ezt a napot. Tényleg közeledik a nap, és el fog jönni. Pál azt mondta a római levélben, és ez 2000 évvel ezelőtt elhangzott, hogy sokkal közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk, akkor mennyivel inkább ma igaz. Vida fordítás, zsidó 10:25, nehogy elhagyjuk összejövetelünket, gyülekezésünket, amint ez szokása egyeseknek, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok közeledni a manapot. Negyedik a bizonyságtétel, amit rendkívül fontosnak tartok. Pontosan azért tartom fontosnak, mert a Róma 10:17-et már említettem, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten beszéde által. És a hit úgy fog támadni emberekben, ha meghallják a hirdetett igét, vagy a bizonyságtételt. Máté evangéliumából hoztam egy igeszakaszt a 10. részben, amikor azt mondja Jézus, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt, aki szégyel engem az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom. Figyeljetek, itt havonta van úrvacsora? El szoktad mondani azokat az igéket, amiket Pál is mondott, hogy én az Úrtól vettem, amit előtökbe adtam? Mire késztetesz téged? Hirdessétek a halálát, míg vissza nem jön. Minden egyes hónapban, amikor az úrvacsorához jössz, az ige alapján felszólít Isten, menj és tégy bizonyságot. Lehet, hogy nincs kiemelve, de jusson eszedbe ezután. Jössz és emlékezel. Sok minden előjön az úrvacsorában. Többek között az, hogy Isten előtt milyen utálatos az árulás. Azon az éjszakán, melyen elárultatott. Minden úrvacsoránál elhangzik. Júdás árulása. Még ha nincs is kiemelve. Minden úrvacsorakor elhangzik, hogy hinnem kell az ő halálát, az ő feltámadását, és a második visszajövetelét. Hirdessétek az ő halálát, még vissza nem jön. Vagyis halála, föltámadása, mennybe menetele és visszajövetele. És ha csak ez az egy ige vers marad meg, a Máté 10, hogy aki megvall engem, azt én is megvallom, aki szégyell engem, azt én is szégyellem, a mellé jusson eszedbe az úrvacsora minden egyes alkalma. Idézd fel ezeket az igéket, amit szereztetési igéknek nevezünk. Hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, az én testem, mely ti érettetek töretett. Miután vacsorált, áldást mondott, vette a poharat, és ezt mondta, az új szövetség az én vérem által, igyatok ebből mindnyájan. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isztok a poharat, az Úr halálát hirdessétek, még vissza nem jön. Késztetesz téged? Ne csak azt halld meg, amit Pál leír a korintusi levélben, hogy vizsgálja meg az ember önmagát, úgy egyék és úgy igyék, nehogy ítéletet egyenésítjon, hanem jusson eszedbe az utolsó mondata ennek az ige szakasznak. És hirdessétek az ő halálát, míg vissza nem jön. Ez a harmadik dolog, a bizonyságtétel. A negyedik dolog, valamit kihagytam. Ige, ima, közösség. Ja jó, bizonyságtétel. Így van, a negyedik a bizonyságtétel. Köszönöm szépen. Az ötödiket elhagytam, de azért megemlítem, a böjt. Nekem olyan böj tetszik, mondja Ézsaiásnál Isten, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincset, amikor nem mutogatsz álnokul, nem beszélsz álnokul, amikor nem tárgyalsz ketteléseidről a nyugalom napján, hanem gyönyörűségesnek hívod. Ilyenkor szoktuk megbeszélni ebéd közben, hogy mit csinálunk holnap, vagy milyen üzletem van, és az összes többi. Szóval ezek nagyon fontos igazságok. Ez az első négy, tehát az ige, az ima, a közösség és a bizonyságtétel. Az igére azt mondja Józsuénak Isten, tanulmányozd ezt éjjel és nappal, ne térjél ettől se jobbra, se balra, hogy boldogulj. Az imára azt láttuk egy igazságként a Tesszalonikai levélből, hogy szüntelenül vagyis szakadatlanul imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A bizonyságtételre, a közösségre, a zsidó 10:25-öt hoztam, hogy az összejöveteli alkalmainkat ne hagyjuk el. És a negyedik a bizonyságtétel, ha valaki szégyel engem, azt én is szégyelni fogom, ha valaki megvall engem, én is megvallom. A második négyes szabály az a Náhum könyvében található, amikor a pusztító jön, és jön, a gonosz jön, És ezért négy dolgot említ a Szentírás Náhum könyvében. Itt egy kis verzió számozási különbség van, ha valaki a Károli Bibliát olvassa, akkor talán az első rész utolsó verse, meg a Náhum második, könyv, második rész első verse, az új fordításban ez a második rész első két verse, tehát van egy vers számozási eltérés a Biblia fordítások között. Ostromló vonul ellened, Ninive, őrizd az erődöt, figyelj az útra, öltöz fegyverbe, és szedd össze minden erődet. Ez a második négyes lépés, amit komolyan kell venni, és ezeket nagyon röviden szeretném megosztani veletek. Az erőd őrzésére két igét hoztam, az egyik a Jób 31.1, a másik pedig a 2 Korintus 10.4.5. Vigyáznunk kell önmagunkra. És vannak kapuink, és vannak kulcsok, amikre vigyázni kell. Az egyik a szemeinken keresztüli információ, ami áramlik. És azt mondja Jézus, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy tartsd meg. És nem azzal van baj, ha meglátsz valamit, hanem azzal van a baj, hogy talán utána hogyan hagyod, hogy azok a dolgok csábítsanak téged. Jobb azt mondja a könyvében, 31.1, szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek a szüzekre. Képzeljétek el, itt az utalás a hegyi beszéd tanításához kapcsolódik, a citátum, amikor Jézus azt mondja, ha valaki kívánsággal tekint egy asszonyra, ha egy férfi, akkor paráznosságot követel a szívében. Jó néhány évvel ezelőtt egy fiatal azt mondta erre, hát akkor a lányok nem tudnak paráznák lenni. Majdnem berosáltam. Azért, mert nincsen leírva a lányokról, attól még ugyanúgy paráznák. Tudnak lenni. Ez nem kérdés. Számtalan olyan dolgot a Biblia azért nem említ, mert az a gondolkodásmód, az a háttér, amiben a Biblia íródik, nem vették úgy figyelembe a nőket, a lányokat. Bocsi. Attól még ez. Az, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, erre gondolják a kis menyecskék, én otthon maradhatok. Kizár dolog. Kizár dolog. Mert amikor a férfi elhagyta apját, és elment a menyecskéért, akkor elhozta a lányos házból. Oké? Okay? Szóval, de ez nincs leírva. Szóval nem kérdés, hogy el kell szakadni azokat a szellemi köldögzsinórokat, vagy anyuci, egyetlen egy szemfiacskádat, ne félsd már. Elvette a csúnya menyem. És a többi, és a többi. Szóval döbbenet, még hívő környezetben is, hogy mi működik. Szörnyű. Szegény fiatalok. Na, szóval szövetséget kötök a szememmel. A másik igazság a 2 Korintus 10.4.5-ben van a gondolkodásmód. Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények és magaslatok lerombolására. Ezzel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjul ejtek minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Fontos. Fogjul ejteni minden gondolatot. Szövetséget kötni a szemeiddel. Nem véletlenül beszél a Biblia a Szentírásban, hogy a szemben lehet paráznaság. Nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy aki, hogyha az egyik szemed visz bűnbe, vájt ki. Lehet, hogy a szem tudod megcsinálni, én meg tudom csinálni. Másikkal is meg tudom csinálni. De nem ez a lényeg, hogy kiszeded egyik szemed üveg, a másik sír. Szóval nem erről van szó. Nem, hanem az, hogy tagad meg a paráznaságot, hogy ne legyen a szemeidben, a tekintetedben, ne engedd a gondolatokat, a tisztátalan gondolatokat, vágd le, vágd ki, szabadítását vedd komolyan Istennek. Olyan mértékben az életünk részévé válhat. Emlékeztek talán a tegnapi vetítésre. Nem az a megoldás, hogy szétvered a szuper-hiper számítógépedet, mert utána rájössz, hogy mégis veszel egy másikat. Hanem itt van a megoldás. Az erőd őrzése. Szövetséget köt, mondjuk csak el, Jób 31.1. Szövetséget kötök a szemeimmel. 2 Korintus 10:5. Fogjul ejtek minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Jób 31:1. Szövetséget kötök a szemeimmel. 2 Korintus 10:5. Fogjul ejtek minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Tudjátok, hogy a mese is arról szól, hogy a kecskemama, mielőtt elmegy otthonról, azt mondja a gidácskáinak, zárkózzatok be, és ne nyissátok ki az ajtót. Kinyitják? Jó étvágyat, farkas. Ha nem vigyázol, nem őrzöd az erődöt, nem kötsz szövetséget a szemeiddel, és nem ejted fogjul a gondolataidat, jön az ordító oroszlán. Lenyel. Második igazság, figyelni az útra, mondja a kijelentés. És az egyik ilyen csodálatos vers a 119. Zsoltárban található, ami így hangzik, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. A héber kifejezés, ami itt van ebben a könyvben, az a figyel, szemlél, néz, vigyáz, őrzi. Az út. Figyelek az útra. Nem csupán egy megteendő ösvényről van szó. A héber kifejezés kijelenti, hogy ez lehet egy fizikai út, de lehet egy élet sors. Nem csak egy-egy út szakaszra kell odafigyelni. Ja, haza indulsz, mondjuk ki lakik itt a legmesszebb? Hát... Hol laksz? Parádon. Hát mi Bagamért, vagy na Bagamért mondom. Az még az előző kérdés, hogy hát mi Szadán Veresen lakunk jelenleg. Nagy Dobos. Budapest, jó van Nagy Dobos, na, nem is vagy ott. Néha. Tessék? Németország, áldjon meg az Úr. Na szóval, hol pontosan? Frankfurt, jó. Szóval eljutsz, hány kilométer? 1100, na jó van. Szóval megteszed az 1000 kilométert, minden szuper, figyelsz oda, csak éppen az utolsó pár kilométer gond van. Végig. Értsétek meg, aki mind végig megáll, az tartatik meg, vagyis az üdvözül, ezt mondja a Szent Írás. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Nem azt mondja a Szentírás, hogy mint egy reflektor, egy nagyon-nagyon messzi utat fog bevilágítani, csak egy ösvény. Azok a lámpások nem ilyen gyertyák voltak, mint a maiak, hanem ilyen kis mécses, kis kézbe fogható, kis agyag edény darabka, amiben belerakták a kis kanócot, és az olaj belekerült, és hát arra volt jó, hogy éppen ne botoljon föl az ember. Csak a következő lépés. De arra elég. Néha szeretnél többet. De lábam előtt mécses a te igéd. Ösvényembe be fog világítani. Mindig a következő lépés. És ne félj, mert az Isten kezébe vagy. De hogy az útra figyelni kell, és vigyázni kell, és nem csak a kezdetére, nem csak egy megtett időre, hanem végig. Mert aki mindvégig megáll, megtartatik. A harmadik igazság, ami elhangzik ebben, összeszedni minden erődet. Nagyon szeretem az Efézusi Levél 6. részének a 10. versét, ahol azt mondja az ige, erősödj meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Itt a görögben a dünamisz van, és tudom, hogy a dünamiszt nem lehet a dinamittal ábrázolni. Tudom, tisztában vagyok. Még hogyha valakiben esetleg ágaskodik a teológiai gondolkodásmód, de azt tudjátok, hogy Alfred Nobel, akinek köszönhető a Nobel-díj, miből gazdagodott meg? Ki az, aki tudja? Tessék? Így van. A robbanószert, amit föltalált, elnevezte a görög dünamiszból dinamitnak. Mert a dünamisz az Istennek olyan hatalma és olyan ereje, mint amit nem szemléltet annyira igazán egy dinamit, amikor felrobban. De amikor Nobel látta, hogy amit létrehozott, hogy mekkora erő, hogy az tényleg elsöpör mindent, akkor ezt elnevezte a dünamiszból dinamitnak. És én, bocsássatok meg, de ezért próbáltam ezt visszafele fordítva szimbolizálni. Nem lehet összehasonlítani az isteni dünamiszt a dinamittal, de valamit visszaad belőle egy nagyon picit. Egy nagyon picit. És ezt kellene nekünk megérteni, hogy nem arról van szó, amikor padlót fogtál, és úgy érzed, hogy nincs erőd, vagy elfáradtál, és azt mondod, most honnan szedek erőt? Hát erősödj meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. És neki dünamisza van. Akkora erő, ami föltölt, és megsegít. És ez egy fantasztikus dolog. És az utolsó, a fegyverbe való öltözés, ez a negyedik, ami rendkívüli. Pál, amikor leírja az Efézusi Levél 6. részét, akkor azt mondja, hogy olyan hatalmak, erők, világbírók és hitetők, gonosz, tisztátalan szellemek ellen van harcunk, hogy mindenképpen föl kell venni az Isten összfegyverzetét. És amikor Pál leírja az Efézusi Levél 6. részében, a 13. verstől a 18. versig, akkor egy római nehéz légiós fegyverét írja le. Az akkori római birodalom, ami leuralta az egész földközi tenger környékét, és vele együtt Izrael területét. Olyan hivatásos, zsoldos katonák voltak, akiknek rendszeresített fegyvereik voltak. Nem eszkábált eszközöket vittek a harcba, hanem mindenki, aki beállt a légióba, kapott érte fizetést, és rendszeresített eszközeik voltak. Ezek átmentek egy evolúción. Ne arra gondolj, amit ma egyházak hisznek, az egy változás, de átment. Mert a Krisztus korában már a pajzsok ilyen majdnem nagy emberszabásúak voltak, hogy csak egy picit kellett berogyasztani a térdét a római katonának, és teljesen a pajzs mögé tudott bújni. Nem kellett lekuporodnia. És amikor Pál leírja az Efézusi Levél 6. részét, szinte majdnem mindent leír, és párhuzamot von Isten szelleme által a római légiós fegyverével. Két dolog hiányzik a felsorolásból az Efézusi Levél 6. részéből. Egy rövid tör, ami itt volt a derékszíba, meg 3 lándzsája volt minden római katonának. De Pál beszél a sisakról, beszél a mellvértről, a derékszíjról, a sarukról, a pajzsról és a kardról. És azt mondja, hogy mindenféleképpen vegyük fel az Isten összfegyverzetét. Legyen fejeden az üdvösség sisakja. Testedet borítsa be a megigazulás páncélja. Derekadon legyen ott az Isten szeretet, a derékszíja, mint a szeretet, Isten szeretet derékszíja. Lábaidon a sarú, a készség, a békesség evangéliumának hirdetésére. Kezedben a hit pajzsa, amivel meg tudod oltani a gonosz minden tüzes nyilát. És másik kezedben a szellem kardja, mely az Isten igéje. Mi minden nap, mielőtt elmegyünk, ezeket az igéket megvalljuk. El szoktuk azt mondani, a következőképpen valljuk meg a megvallást, mert fontosnak tartjuk. Felől fejemen van az üdvösség sisakja, testemet beborítja a megigazulás páncélja, derekamon van az igazság szeretett derékszíja, lábaimon a saruk, a készség, a békesség evangéliumának hirdetésére. Kezemben van a hit pajzsa, amivel megoltam a gonosz minden tüzes nyilát. És másik kezemben van a lélek kardja, mely az Isten igéje. Minden dolgomat szeretetben viszem végbe. Őrizem az erődöt, figyelek az útra, összeszedem minden erőmet, és fegyverbe öltöztem. És egyetlen ellenem készült fegyver sem jó szerencsés. Ezeket el szoktuk mondani. És így megyünk ki. Meg még hozzá jó néhány igét. Nagyon szeretjük elmondani, hogy a mi Istenünknek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza ránk, hogy mindenütt, mindenhol, minden szükségessel rendelkezünk, és bőségünk legyen minden jó cselekedetre. Hogy az én Istenem be fogja tölteni minden szükségünket az ő gazdagsága szerint. Elmondjuk a Filippi levélből a Krisztus himnusz végét, hogy ő olyan nevet kapott, amely minden névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére minden térd meghajol, a mennyeieké, a földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Csak egy részt fogunk elmondani, jó? bátorítalak azért, hogy megtanítsalak titeket, aztán meg kell keresni ezeket az igéket, ott van a Bibliában. Jó? Ezt a prezentációt is fel fogom majd tenni, és megnézhetitek majd az interneten, a baranyilászlózsolt.com-ról elérhető a blogom, és ott megtalálható, és az ige verseket, hogyha érdekel, vagy szeretnéd tovább tanulmányozni, akkor van erre lehetőség. Tehát akkor mondjuk el együtt, őrizzem az erődöt. Ez azt jelenti, hogy szövetséget kötök a szemeimmel, és fogjul ejtek minden gondolatot. A Krisztus iránti engedelmességre. Figyelek az útra, vagyis lábam előtt mécses a te igéd. Ösvényem világossága. Összeszedem minden erőmet, vagyis megerősödöm az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Fegyverbe öltözöm, fejemen van az üdvösség sisakja. Testemet beborítja a megigazulás páncélja. Derekamon van az igazság szeretet derékszíja. Lábaimon a saruk, a készség, a békesség evangéliumának hirdetésére. Kezemben van a lélek kardja, mely az Isten igéje, és a hit pajzsa, amivel megoltom a gonosz minden tüzes nyilát. És mindezek fölé felöltöm a szeretet palástját, mely a tökéletesség kötése. Amen. Amen. Ezt meg lehet tanulni, és érdemes ezt gyakorolni, mert nagyon, nagyon jó erőt ad. Egy fiatal mesélte, nem is olyan rég, amikor elmondta, hogy mindig, amikor Pestre ment tanulni, akkor annyi információ bombázta, annyi parázna kívánság és kísértés jött, és amikor ezt hallott, ezt a tanítást, akkor elkezdte gyakorolni, és elkezdett azért imádkozni, és kimondani, hogy szövetséget kötök a szemeimmel. Fogjul ejtek minden gondolatot. És tudjátok, mit mondott az édesapja, mesélte ezt el nekem, hogy örömmel jött haza a fia, és azt mondta, édesapám, bevált ez a módszer, meg tudtam állni. Dicsőség az Úrnak. Olyan mértékű ez a harc a lelkekért. Az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Ezért fontos az ige, az imádság, a közösség, a bizonyságtétel és a böjt. Ezért fontos az, hogy őrizd az erődöt. Ezért fontos az, hogy szedd össze azt az erőt, és igényeld azt az erőt, ami az Úrtól jön. Ezért fontos az, hogy igenis lábad előtt mécses legyen az ige, vagyis tanulmányozd az igét. Ne térj el tőle se jobbra, se balra. És ezért fontos az, hogy figyelmeztesd az ellenséget, hogy rajtad van a fegyverzet. És akkor jön a fegyverzet elmagyarázás, nem befejezem itt. El tudnék mondani még egy másfél órát arról, hogy milyen jelentősége van az üdvösség sisakjának, a megigazulás páncéljának, a derékszíjnak, mik a jellegzetességei, mi volt a jellegzetesség a Római Birodalomban, és ezzel párhuzamosan mi a jellegzetessége ma, most, szellemileg. Szenzációs dolog. Őrizd az erődöt, figyelj az útra, szedd össze minden erődet, és öltöz fegyverbe. Imádkozzunk. Atyám, nagyon köszönöm ezt a mai délelőttöt, hogy a te kegyelmedből lehetünk előtted. Köszönöm, hogy tanítottál bennünket, és nagyon kérlek téged, Uram, hogy segíts meg valamennyünket, hogy ezek az igazságok ott legyenek az életünkben, és hogy ezek szerint járjunk és éljünk, és hogy nyilvánvalóvá legyen a te dicsőséged. Köszönöm, hogy megtartasz, és megőrzöl, és imádkozom, hogy az ige hadd legyen ott a szívünkben és a szánkban. Imádkozom, hogy valóban tudjunk szüntelenül imádkozni. Imádkozom azért, hogy segíts meg bennünket, hogy komolyan vegyük, hogy megvalljunk téged. És imádkozom azért is, hogy a közösséget is tudjuk gyakorolni, és ne hanyagoljuk el. Hadd tudjuk az erődöt őrizni, figyelni az útra, összeszedni minden erőnket, és fegyverbe öltözni. Áld meg az életünket, és erősíts meg Jézus nevében. Amen.